olvasásunk a Lukács evangéliumában. A 9. fejezet 18-20-as versében ezt olvassuk, fölolvasom most nektek. Történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványok is vele voltak, megkérdezte őket: kinek tart engem a tömeg? Ők ezt felelték: egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig azt tartják, hogy a korábbi proféták közül támad fel valaki. Azután megkérdezte tőlük: hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: az Isten Krisztusának. Amen. Milyen rövid rész, mégis mennyi minden van benne, amiben most talán az a legjobb, hogyha együtt fedezzük fel azt a sok-sok mondani valót, amit Isten szán nekünk. Úgyhogy arra hívlak benneteket, hogy egy rövid felvezető után beszéljük meg együtt, hogy mit is jelent ez a két kérdés. Miért tette fel ezt a két kérdést Jézus? Hogyha egy kicsit visszalapozunk ugye a Bibliánkban, hogyha visszaemlékeztek arra, hogy miről is szólt Lukács evangéliuma az elmúlt hetekben, vasárnaponként, akkor ugye azt látjuk, hogy Jézus hatalmas és erővel teli tetteket hajtott végre. Csodákat, ugye ördögöt, nem is egyet űzött ki például abból a bizonyos gadarai megszállottból. Aztán ott volt a zsinagógai elöljáró Jairusnak a lánya. Ennek a lánynak visszaadta az életét, feltámasztotta. És ott volt vele a sok tanítvány, amikor lecsendesítette a haragvó tengert, amikor elképedve látták azt azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy ismerik, hogy ennek az embernek hatalma van az elemek fölött. Le tudja csendesíteni a vizet, meg tudja nyugtatni, és le tudja csendesíteni a haragvó viharos szelet is, parancsol mindennek. És azt olvassuk, hogy oda viszik hozzá a betegeiket az emberek, akiket meggyógyít, mindenkinek segít és tanítja őket, hirdeti Isten országát. És nem csak ő teszi ezt meg, hanem a tanítványait is elküldi. Hatalmat ad nekik, és erőt, ahogy Lukács evangéliumában olvassuk, hogy gyógyítsák a betegeket. A gonosz lelkek felett is hatalmat kapnak, és Jézus nekik is azt a feladatot adja, hogy mindezzel hirdessék Isten szeretetét, Isten országát. És éppen azelőtt, hogy elhangzik ez a két kérdés, látjuk és halljuk, hogy az emberek, akik az egésznapos tanítás után elcsüggedve néznek egymásra, hogy vajon hogy is fejeződik be ez a nap, mi történik, és a tanítványok is maguk között azt kezdik kérdezgetni, hogy hogy fogjuk ezeket az embereket ellátni élelemmel. Jézus csodát tesz, és legalább 5000 ember, de hát azt tudjuk, hogy ez sokkal több ezret jelent, mert hogy 5000-en csak a férfiak voltak vendégel meg. Csodálatos módon. A tanítványok is és az emberek is részesei azoknak a tetteknek, azoknak a csodáknak, amit Jézus tesz. Ugye azt gondolhatja bárki, aki ezeket a cselekedeteket így kicsit átgondolja, látja, elolvassa, hogy ezek a tettek világosan beszélnek arról, hogy ki is az, aki mindennek a megtevője, mindennek a középpontjában áll. Jézus maga mondja ugye János evangéliumában, a 10. fejezet 38. versben, hogy ha nekem nem is hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy megtudjátok és belássátok, hogy az Atya én bennem van, és én az Atyában. És azt olvassuk a mai részben, hogy mindezek után egy az Atyával töltött imádságos, talán hajnal, talán éjszaka után Jézus odahívja a tanítványokat, és ezzel a kérdéssel hozakodik elé feléjük, hogy mondjátok csak, kinek tart engem a tömeg. és nem mulasztja el azt sem megkérdezni, és ti kinek tartotok engem? Vajon miért kérdezte ezt meg Jézus? Biztos elgondolkodtunk már mindannyian ezen. Vajon Jézusnak önigazolása volt szüksége az emberektől? Azt olvassuk az evangéliumokban, hogy szó sincs erről. Jézus nagyon jól tudta, hogy ki ő, és az atyával való kapcsolatában, az imádságban teljes mértékben meg is élte ezt a tudatot. De pillanatig se kételkedett abban, hogy mi az ő küldetése, hogy ő miért született erre a világra. Sőt, ennél még komolyabban és kicsit sarkosabban is fogalmaz az evangélium. Egész egyszerűen azt mondja, hogy Jézusnak nem volt szüksége az embereknek az igazolására. Nem az embertől várja azt, hogy megmondja, hogy kicsoda ő, elég neki, hogy tudja az Atya szemében ki ő. Akkor mégis, és akkor itt lenne az első kérdésem felétek. Mit gondoltok? Vagy mi van most a szívetekben? Miért tette föl ott akkor a tanítványoknak ezt a kérdést Jézus? Mi volt ezzel a célja?
Nem az, hogy tudta szerintem, hanem hogy a tanítványok tisztában vannak-e. Kérdésre a válaszol, hogy mit gondolnak az emberek. És hogy ők tudják-e a választ, a tanítványok.
Jézus sokszor tanít kérdésekkel, és lehet, hogy itt is valami jobban meg akar tanítani a tanítványoknak. Én is egyébként sokszor olyan vagyok, hogyha valamit nagyon sokáig magyarázok, akkor ezt csak belemok és elalszok, vagy legalábbis fejbe, fizikálisan. Viszont, hogyha föltesznek nekem egy olyan kérdést, amire hirtelen nem tudom a választ, vagy pontosan a választ, akkor én kezdek el rajta gondolkodni, én kezdek hozzátenni még plusz kérdéseket, és jobban felfedezem ezt a dolgot, hogy magamnak is, meg az illetőnek is meg tudjam válaszolni, és lehet, hogy ezért is kérdezte, hogy ők is jobban elmélyülhessenek abban, hogy ők kicsoda is, akit követnek, vagy aki kérdezi ezt. Ez jutott eszembe erre.
Köszi. Még esetleg azt hozzátenném a kérdéshez, hogy miért pont ezek után, a csodák után teszi ezt meg? Vagy éppen ezek dacára kérdezi meg ezt? Miért pont itt teszi fel ezt a kérdést Jézus? Van-e összefüggés? Mit gondoltak? Vagy csak egy történeti eseménysor volt, ezek után jött ez a beszélgetés, miután ez a sok-sok minden megtörtént.
Hát úgy gondolom, hogy Jézus, amiket ott cselekedett, azzal bekerült a napi hírekbe. És tudjuk, hogy a napi hírekről beszélgetni szoktak, és mindenki véleményezi. Na és hát itt most lehetőséget adott arra, hogy beszélgessünk a napi hírekről. Mit mondanak mások erről, hogyan gondolják, de ti, tehát egy személyesség teszi. Másrészt pedig, ugye Jézusnak nem az volt a célja, hogy a napi hírekbe kerüljön, hanem Jézusnak az volt a célja, hogy felismerjék őt az Isten fiát, az Isten küldöttjét. És ezek a csodák, amiket tett, ezzel ő tulajdonképpen az Isten fiúi hatalmát mutatta. Meg a János evangéliumában van az 5000 megvendégelése után, hogy királlyá is akarják tenni. Azaz, hogy a nép is valamit megértett abból, hogy Jézus kicsoda, csak nem jól reagáltak rá. És hogy a tanítványok jól reagálnak-e. Hát én ilyenekre gondolok, hogy hirtelen.
Köszönöm. Nem tudta vajon Jézus a választ egyébként? Mit gondoltok? Nem látta valamennyi? Hiszen azt írja az írás, hogy ismerte, hogy mi van az emberek szívében.
Hát igen, csak azt nem. Tehát ő ismerte, csak az emberek az egymást nem ismerték. És ez egy nagyon jó példa volt minden arra, hogy egymás gondolatait megismerjék a tanítványok, meg egy picit rávilágítson arra is, hogy más emberek, tehát a nem tanítványok, a közemberek hogy gondolkodnak, hogy ez igazából nem véletlen, hogy nem az emberektől kérdeztem el, hogy mit gondolnak róla, hanem félrehívta a tanítványokat, és ez egy ilyen bensőséges beszélgetés volt, mint ahogy most vagyunk így együtt. És arra volt igazából kíváncsi, hogy nem csak azt, hogy látják, hogy ő ki, hanem hogy tudnak majd viszonyulni a többi ember véleményéhez. Mert ő viszont nagyon jól tudta, hogy mi vár rájuk. Tehát rá is, meg a tanítványokra szintén, hogy mekkora teher fog rakódni. És anélkül, hogy nem ismernék az embereknek a gondolatait, nem fognak tudni megfelelően reagálni, illetve lehet, hogy ez is egyfajta útraterelés volt a gondolataik révén, hogy hallottuk, hogy igen, hogy sokszor a kérdések azok jók, mert elgondolkodva még több kérdés kerül elő bennünk, amire aztán megkaphatjuk a választ, és ez előre.
Uh-huh. És mi tudjuk, hogy kinek tartják az emberek Jézust? Mert ahogy mondtad, hogy ha a tanítványok tudják, hogy kinek tartják, akkor utána jobban tudják elmondani. Tehát, hogy az emberekhez jobban tudnak kapcsolódni. Mi tudjuk, hogy kinek tartják az emberek Jézust?
Nem. Hát most ilyen nagy vonalban, hogyha magamra gondolok, akkor az ember nagyon sztereotípiákba gondolkodni. És előre besorolni embereket, hogy ő milyen. És saját tapasztalatom alapján mondott, hogy bizony nagyon sokszor megvetődik. És akkor jönnek emberek, de hogy én ezt nem is ismerem ezt az embert. És
a gyülekezetünk Facebookra rá lehetne kapni egy ilyen interjú, 5-10 perceset, hogy az utcán megszólítunk embereket, hogy kinek tartják Jézust. Akkor ilyen kamerával fölvenni, és hogy ki mit mond.
Inkább Istennek tartják. Van én, akikkel beszélgettem, meg nem is próbáltam közelíteni a Jézusról, akkor inkább Istent válaszoltam, mint Jézust. Én nekem ez a tapasztalatom, csak amit
feladtam. Nyilván, hogy sokféle válasz születne, mint ahogy annak idején is sokféle válasz született.
Igen, ez egy elég speciális helyzet volt. Én csak hallottam róla, hogy jó is kilétszik, hogyha ma butaságot mondok, de amiket az ember olvas, ők ugye nehezen tudták elkülöníteni a zsidók, a korabeli zsidók a vallást és a politikát. Mert ugye az ő sorsuk eléggé attól függött, hogy éppen ki az uralkodó hatalom, és ő mennyire engedi az ő vallásokat gyakoroltatni. És hát évszázadok óta tulajdonképpen nem kaptak újabb jelet Istentől. Nem volt próféta János előtt nagyon sok évszázadig, aki azt a messiást, akit az ő hitük szerint az Ószövetségnek a könyvei nekik bemutatnak, azt megjövendölte volna. Van egy ilyen mondás, hogy az Ószövetség segít felismerni Jézust, az Ószövetségnek segít megismerni Jézust. Nekünk egy picit más a helyzetünk, mint nekik. Ezt hallottam, meg ugye az ember ezt tapasztalja, és ugye nekünk szinte természetes az, hogy mi tudjuk, hogy ki ez a Jézus. De hogy felismerjük az életünkben, ez egy következő lépés. A zsidók tudták az iratokból, a szent könyvekből, hogy milyen jelek vannak a messiásról megadva. És nekik az ő helyzetük azt jelentette, hogy ők akarva akaratlanul méricskélték az általuk hallott proféciákhoz, hogy na ez az ember, ez tényleg betölti-e ezt a proféciát, vagy ezeket a proféciákat. Tehát ők egy picit máshogy gondolkodtak Jézus személyéről.
Gondolod, Balázs, hogy a közember azt tudta?
A zsinagógában a férfiak hallottak róla. Nem biztos, hogy mindent össze tudott rakni a közemberben,
én is egyetértek. Az írástudó nyilván jobban közelebb voltak az íráshoz, és őnekik ezt tudniuk kellett. De az, aki kint vetett és aratott, és eljárt a templomban, az attól szerint én nem vagyok valami meggyőződve, hogy ő ezt tudta. Nem tudta összerakni. Én arra gondolok, amikor a vándorlás során a Mózes leírt, hogy a nép hogy reagált egyes dolgokra, és annyira látszik, hogy ott se tudják összerakni a dolgokat. Tehát képtelenek. Ők teljesen minden napi életben vannak, mint mi, és nekik a kaja számít, az innivaló számít, az állatok számítanak, meg az, hogy a gyerekek fel tudjanak nőni, és amellett persze ott van Isten, és követik Isten egész addig, amíg nem éhesek. És én szerintem ez a zsidó népben, ez nem hinném, hogy az évszázadok alatt túl sokat változott volna. Maga az emberi természet ilyen, és az a mai napig nem változott.
Hát, és az is tény, hogy ugye amikor Jézus hirdeti Isten országát, és beszél az emberekhez, és tanítja őket, akkor nem az írásokat jobban ismerőket látjuk mellette, hanem azokat az egyszerű embereket, akik viszont szántottak, vetettek, haláztak, helyenként vámot szedtek, meg más foglalkozást tűztek, amik szintén nem voltak közmegbecsülésnek tárgyai. Azok az emberek, akik a társadalom számára hát sokszor nem elfogadhatóak voltak.
Van egy másik szempont is, az én fordításomban, illetve most az én fordításomban, tehát négy fordításban, hogy a görögben az van, hogy nem csak azt mondja, hogy a régiek közül támadt föl valaki, hanem a régi proféták közül támadt valaki. A Héberben, a zsidók számára a kánon úgy volt felosztva, hogy a proféták a régebbi proféták és az újabb proféták. Tehát a történeti könyvek a régebbi proféták. Ézsaiás után a proféták már csodákat nem nagyon tettek. Ugye említetted, hogy 400 éve nem proféta, itt volt Keresztelő János, de Keresztelő János sem tett csodákat. Tehát a csodák Izrael életében, amik egyébként nagyon fontosak voltak az izraeli nemzettudat, az izraeli hit szempontjából, tehát már nem ismertek, csak hallottak róla. És most itt van Jézus, aki csodákat tesz, mint ahogy annak idején Mózes csodákat tett, csodákat tesz, mint ahogy Illés, Elizeus csodákat tett, mint azok a régebbi proféták, akikről olvasunk mi mondjuk a történeti könyvekben. Hát nem csoda, hogy ezen is gondolkodtak, hogy, hogy hát akkor most az az idő jött vissza, vagy olyan valaki támad föl közöttünk, aki ugyanazokat teszi, mint amikről egyébként csak a, most így mondom, a vallásos mesékben találkoztunk.
Érdekes. A második kérdés, szerintetek miért kerültek be ezek a kérdések az evangéliumba? Annyira fontosnak tartják az evangélisták ezeket, hogy ugye nem csak Lukácsnál látjuk, hogy Jézus fölteszi ezeket a kérdéseket. Mi?
Valentin 8-ban, Márk 9-ben.
Ja.
Götte Máté 16-ban.
Mostani tanítványok is föltegyék ugyanezeket a kérdéseket saját maguknak. Tehát, hogy ahogy itt is ugye elhangzott, hogy ugyan, hogy a mostani emberek, akik kint vannak a mindennapok, vagy ők tudják-e, hogy kicsoda Jézus, és hogy mi tisztában vagyunk-e.
És miért fontos ez a kérdés számunkra?
Hát nyilván, hogy nem mindegy, hogy az egyik követő, mert nyilván, hogy Jézus követjük, hogy együtt vagyunk. És hogy, hogy tudjuk, hogy ki a, ismerjük azt, akit követünk, igazi volt. Szerintem.
Jézus mindig vezet bennünket, és ahogy már itt elhangzott, ő ugye általában kérdésekben teszi meg ezt. Szerinted miért fontos ez a kérdés a te számodra?
Az jutott még eszembe, de lehet is ügyeség, hogy nem vagyok annyira képbe ezzel, hogy ugye mondtad azt, hogy Jézus ismeri az emberek szívét, hogy mi van vele, mire gondolna, mire vágynak, hogy ez mai nyelven tisztően lehet, mint hogyha akár gondolat olvasó is lenne, vagy nem tudom, hogy tudja, hogy mire gondolsz, vagy nem tudom, hogy ez amúgy ezt kimeríti ezt a dolgot, de hogy ha én beszélgetek valakivel, és én az őszinte válaszára vagyok kíváncsi, és tételezzük fel, hogy gondolat olvasó vagyok, akkor úgy tudom, hogy ő mire gondol, meg azt is hallom, amit ő kimondol, hogy mire gondol. Hogy most azt mondja el, hogy tényleg gondol, vagy amit tényleg érez, vagy ahogy viszonyul van a kérdéshez, vagy esetleg azt, amit hallani akarok, hogy ahogy hogy mit válaszolni a kérdése. És én arra gondoltam, hogy ő, hogy hívőként, hogy most valaki megkérdezi tőlem, hogy a gyülekezetben, hogy ki az a Jézus Krisztus, akkor én emberileg lehet, hogy mást válaszolok, mint hogyha egy idegen ember esetben megkérdezni tőlem. És nem tudom, hogy kinek az, hogy pontosan magamnak nektek, vagy neki, vagy hogy nem hazudnék, de hogy... Szóval lehet, hogy Jézus arra is kíváncsi volt, hogy tudja, hogy mit gondolnak róla, vagy hogy mit éreznek róla, de hogy mit mondanak ki, vagy hogy mit gondolnak ők, hogy akik nem tanítványok, ők mit gondolhatnak. Szóval, hogy ilyen... Nem tudom, őszinteség felmérés jutott nekem így eszembe, és hogy amit mondtad, mondasz, hogy kamerával menjünk ki, és interjúzzunk meg úgy embereket, hogy ők mit gondolnak, hogy ezt én nem tartom egyébként hülyeségnek, mert végül is, ha nekünk az a szolgálatunk úgy mond, hogy szeressük fel barátainkat is, a jelenségeinket is, meg mindenkit, meg úgy az idegeneket is, akkor mondjuk lehet, hogy tényleg könnyebb viszonyulni ahhoz az emberhez, akihez éppen szolgálnánk, hogy tudjuk, hogy egyetem mit gondol Jézusról, vagy hogy mi a véleménye róla, és lehet, hogy egy idegent, ha megkérdezek, akkor őszintén, mintha megkérdezek egy testet. Nekem most csak ez jutott meg. És hogy ezért is lehet benne találni az evangéliumban ez a kérdés, ne csak egy Jézus feliratot kövessünk, hanem nem is velük is, meg talán saját magunkra is, meg hogy mások, mások által is.
Nekem egy kép jutott eszembe, amikor a Botond ezt mondta, hogy menjünk és nyilatkoztassuk meg az embereket. Most egy futós tanfolyamra járok, és ott többféle, van egy ilyen nagy végső munka, amit el kell készíteni. Ez az egyik feltétele annak, hogy az ember levizsgázhasson. Ezt vizsgaremeknek hívják, és a tanárok többféle kategóriát, többféle feladatot dobtak föl, és ebből lehetett választani. Vannak olyanok, amiket, amik abban a műfajban tartoznak, hogy riportfotó. Mindjárt érteni fogjátok, hogy mi a párhuzam. Ott tulajdonképpen más dolgod nincs, mint hogy azt, akit fotózol, az életét, a munkáját, a hivatását bemutasd, de teljesen objektíven, kicsit messzebbről, egy picit hátrébb lépve egyel, és tulajdonképpen csak bemutasd az ő dolgait. És van a dokumentarista fotó, mint tegnap megtudtam, ez pontosan mit jelent, nekem ez lesz a feladatom. Egy festőhaveromról kell egy A Piktor napja című munkát elkészíteni, ami viszont azt jelenti, hogy be kell mutassam azt, hogy ő milyen. Hogyan dolgozik, hogyan végzi a munkáját, egy kicsit személyesebben kell fotózzam. Mindazokat meg kell próbálnom megjeleníteni a képen, amit ő enged, hogy lássanak mások, lássanak azok, akik nézik a képet az ő életéről, tehát egy picit személyesebb. Én azt gondolom, hogy azért jó, és egy picit a kérdésembe is válaszolva, azért fontos, hogy egyenként válaszoljuk meg ezt a kérdést, mert hogyha te például valakit ismersz, máshogy fog neked válaszolni, mint egy teljesen idegen erre a kérdésre. Hogyha valakit ismersz, és személyesen tudja ezt a kérdést átgondolni, akkor lehet, hogy még őszintébb tud lenni a válasz. Igen, néha az idegen karakánabb és sarkosabb véleményt ad, de mégiscsak egyenként van rá bízva az evangélium. Pontosan azért, mert én is úgy tudok, szerintem, én magam legalábbis így tapasztalom, jobban beszélni Jézusról, nem biztos, hogy kerek mondatokban sikerül, de azt elmondva, hogy mit tett Jézus az életemben, sokkal személyesebben tudok beszélni róla, talán pontosabban tudok beszélni róla, mint hogyha egy olyannak, akit ismerek, mint egy olyan embernek, akit viszont most látok először. És nem biztos, hogy meg tudom vele osztani, mert nem biztos, hogy értem, vagy nem biztos, hogy tudom, hogy érteni fogja azt, amiről beszélek. Még egy dolgot megengedtek, akkor megosztok. Ez a covidos időszak, ez egy elég érdekes időszak volt az életünkben. Talán a tületekben is, elég furcsa. Vagy még most is az. Sok minden mellett nagyon érdekes volt, ahogy láttam, hogy Jézus próbált ebben is vezetni, tanítani. Én azt éltem meg ebben, hogy minden reggel imádkoztam, minden reggel próbáltam megvalani, hogy ki ő nekem. De valahol arra futott ki az egész, hogy mivel nem volt pihenés, mivel hétvégén is rosszul dolgoztunk, előbb-utóbb egy ilyen Uram, adj erőt a következő naphoz, csak ehhez az egy naphoz, menjünk együtt, stb. És egy picit azt éreztem, mint amit Jézus talán gondolt, és ezután a sok-sok csoda után, hogy ne egy ilyen automatizmus legyen ez az ember életében, hanem tegyen fel minden nap igenis azt a kérdést Jézus helyett saját magamnak, hogy vagy nekem ki Jézus? És hagyjam, egy kicsit hallgassam meg, hogy ő erre a mai nap mit akar mondani. Mert különben ez az egész, bár látom, hogy minden nap megtart, bár látom, hogy minden nap ott van a nehéz helyzeteimben, de föl kell ismerjem Jézust. Újra személyessé kell tennem azt a kapcsolatot vele minden nap. És fontos ez a dolog. akkor tud őszinte lenni ugyanis ez a kapcsolat vele. Nem tudom, ti nektek volt-e valami ehhez kapcsolódó tapasztalatotok? Föltettétek-e mostanában a kérdés magatokban, hogy kinekem Jézus?
Nálunk a szomszéddal egymással tettük fel a kérdést, és nagyon érdekes volt, mert gyakorlatilag mind a ketten. Tehát, amit az Ádám is mondta, nagyon érdekes volt, amit most mondtam, és amit hallottam, hogy azt szeretnénk, hogy amit hallani akarsz, vagy amit, valamit, meg szerintem Jézusnak nincs elvárás, meg nem hallani akar, hanem én azt gondolom, hogy szeret. A szeretet a legjobb. Tehát, hogyha a szívvel szeretet, és nem kell ahhoz Jézust szerintem tesztelni, hogy meg neki se bennünket. Hát neki nem úgy, bocsánat, de hogy ő persze kíváncsi lehet, hogy én mit érzek ő iránta, és hogy érzek iránta, és megvizsgálhatja a szívemet. Ez viszont igaz, de tudja az összes gondolatomat, hiszen ő teremtett, ő alkotott engem, tehát mindent tud. És nekem csak ez a véleményemből, és a szomszédommal nagyon jól elbeszélgettünk, és mind a ketten arra következtetésre jutottunk, ha bár ő belevetette Istent, hogy az apja is, hogy Jézus az, aki van, és hogy a szeretet a legnagyobb lényeg, mert hogyha ebben az országban mindenki szeretne, tehát hogy legalábbis egy kicsit ismerni a szeretetet, akkor nem lenne annyira ellentét. És azt vettem észre, hogy olyan összetartás volt, mikor tehát előjött ez a COVID, hogy nem szétmentünk, hanem inkább azt vettem észre, hogy még jobban összetartottunk. Tehát egymásnak segítettünk, hogyha valamelyik beteg volt, akkor láttuk rajta, te figyelj, betegből nem mész el orvoshoz, vagy valami, vagy ha éhes volt, akkor adtunk a másiknak egy tányérra is. Én legalábbis így mondom.
Köszönöm.
Én még egy dologra szeretném fölhívni figyelmeteket, vagy nem is tudom. Hogy mondjam, hogy az a Biblia fordítása, hogy te olvastad, hogy ott mit kérdez Jézus, és valaki egy másik, amit ti szoktatok olvasni, abból is olvassátok föl. Tehát még egyszer Balázsa megkérhetlek, hogy Jézus mit kérdez?
Hát ti kinek tartotok engem?
És akkor valaki más, amit ő szokott minket olvasni.
Lukács 9. 19. Illetve 9-20, bocsánat.
9-20?
9-20.
Érzünk-e valami különbséget a kettő között?
Igen.
És mi a különbség?
A második, vagy amit most olvastál, hogy kinek mondhatok másokat, gondolom, de nem csak neki, hanem hogy kinek.
Igen, tehát az egyik az, hogy kinek tartatok engem, a másik kinek mondhatok engem. Mi a különbség a kettő között?
Az egyik itt van, a másik itt.
Hát amiről az Ádám beszélt.
Erről van szó, tehát az, hogy én kinek tartom Jézust, ez olyan belső dolog, magamban el vagyok, hogy kinek tartom Jézust. De hogy kinek mondom Jézust, tehát mondani. Uh-huh. Nem értem, hogy ez a fordítás miért ezt mondja, hogy kinek tartotok engem, mert a görögben is, a latinban is, az van, hogy kinek mondotok engem. Hát a vulgata is mondást ír. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos szempontja az élő keresztény hitnek, hogy ne csak tartsam Jézusról, hogy ő kicsoda, hanem mondjam is Jézusról, hogy ő kicsoda. Ma az emberek többsége ezt nem fogja kérdezni.
Egyébként érdekes a távolból is az van, hogy mondjuk most már nézzem.
Igen, tehát én megnéztem a görögben is, meg a latinban is, és az eredeti görögben is úgy van, hogy kinek mondotok engem, de a Vulgáta, ami pedig a római katolikus fordításoknak egy eléggé meghatározó verziója, az is ezt mondja, tehát nem a Vulgáta, tehát az igazodva finomította így. Egyébként ez főleg a fiataloknak jó program, hogy tényleg lehetne csinálni ilyen röp kérdéseket az utcán. De nem tudom, hogy ebben ki az, aki ezt összefogná. Ilyet mások is szoktak csinálni. 2-3 évvel ezelőtt, nem is tudom hány évvel ezelőtt, egyszer engem is így meginterjú voltak. A kommunikáció szakos hallgatók vizsga anyagot készítettek, és ilyen butaságot kérdeztek, hogyha lenne itt egy kapu, ami egy idegen világba visz, akkor én átlépnék-e rajta.
Na, én
azt, hogy persze.
Csillagkapu.
Nem csillagkapu, de nekem is rögtön a csillagkapu jutott eszembe. Szóval nem tudom már, hogy kérdezték, de a legtöbben hát nem léptek volna, úgyhogy eléggé meghökkentek, hogy én szóba álltam velük, és nem ugye, hanem beszélgetni kezdtünk arról, hogy hát, és hogyha valami idegen lényekkel találkozni, akkor éppen azért. De visszatérve, tehát hogy ezt ilyet tényleg lehet csinálni. Nem kell nagy, hogy hívják hozzá, és ez például jó lehetőség lenne arra, hogy néhány, 3-4 ilyen rövid vélemény, ugyan hagyjál engem ezzel a kérdéssel, vagy egy tanító volt, stb., és akkor utána egy 2 perces bizonyságtétel, és ezt felrakni a gyülekezeti Facebookra. Uh-huh. Vagy akár YouTube csatornát is lehet csinálni. De ez főleg fiatalos műfaj, tehát ha valaki tinédzserekkel, te nem ilyen öreg emberek, mint én, meg Csaba.
Ú, Csabi nagyon. Csabi előse került a gondolataimban. Hát igen. Igen. Volt egy nagyon szép része az egyik Pintér Béla dalnak, ugye az oda menni, megölelni. Nekem az az apa jutott eszembe, aki a tékozdó fiúhoz úgy teljesen szutykosan megy hozzá a tékozdó fiú, és ő oda megy és megöleli. És Jézus ezt élte elénk, oda menni, megölelni. Tényleg utána a kérdés az, hogy mi ezt csináljuk-e utána, hogy oda megyünk és megöleljük a másikat, aki megbántott.
Hogyha most én gyúntató papotok lennék, a gondozást ahhoz közném, hogy a héten oda menjetek és megöleljetek egy hajléktalant.
Az jó.
Végül Szent Ignác, amikor a leprástól gyilkózott, akkor voltak. Hát ezért ennek szeretettel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy a Helga mondta, hogy kiment a gyűr, hogy végül is nagyon érdekes, mert tényleg szeretett. Az úgy tudunk hirdetni, hogyha hirdetünk, hogyha elég mi magunk, mi a szerte. Mert megkérdezik a fiatalok, mi a szerte. meg látod a szeretet fölőszöre, és elmondja a nem tudom milyen mély sebeit, vagy hogy mennyi csalódott, ez a szeretet. És nem kiugtatni kell, hanem hagyni kell, és szerintem beszélni.
Ez is lehet egy kérdés az interjúban egyébként, milyen szeretet.
Hogy aztán jön a kísértés, illetve a megpróbáltatás, hogy azt is szereted, a prób nélkül oda megy hozzá, aztán levág egy fülest. Beinkább a műtét. Ugyanazt a szemét. És akkor rádöbbentem, hogy nem szok haragudni, hanem az Isten lát, hogy ne lehet rajta keresztül. Mert én a keresztül elgondolkodik, az megtévedik, mert jó, nem mondjuk szentek. De azt mondta a Jóisten, hogy legyetek tökéletesek szentek, mint a ti mennyi atyák. Tehát ez a mi megpróbáltatás, mikor ok nélkül oda megy valaki, és akkor
egyébként a
lefáshoz... Tehát hogy Jézusért, kinek tapasztalatodat?
Néhány évvel ezelőtt olvastam egy könyvet, ez volt, nem tudom ki írta ez a címmel, hogy Isten után az első, és ott a tengerész kapitány, mert te is olvastad? Megkérdezte a fiatal tisztől, hogy keresztény vagy valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan a szituációra, és mikor kiderült, hogy a fiatal tiszt keresztény, akkor levágott neki egy nagy pofont. És mikor a fiatal tiszt vissza akart ütni, akkor vasmarokkal elkapta a kezét, hogy nem, te még nem vagy keresztény. Most visszakor is egy máskor tartott. Nem tudom, hogy pontosan hogy volt, de ez volt a szituáció.
Az igen.
Az.
A leprásághoz még annyian a Jenci írja, a Filip Jenci valamelyik könyvében, hogy a második századik Jézust az egyházban púposnak és leprásnak tartották. Tehát egy ilyen alapot festettek meg, ugye az izajási résztvéve alapul, hogy ugye nem volt kedves előttünk szép látványú, hanem írtóztunk előtte. Még sajátos
állapodás. Mondhatok egy mondatot, olyan érdekes módon tanulnak ezek a nagy okosok, teológiákat végeznek, meg itt olyan kivagyok, mi vagyok, és akkor az úgyhogy sajnos bölcsen kiválasztotta a hülyéket, meg a semmiket látszó, meg a megbetegteket, és akkor azokon keresztül megszégyenlíti ezeket a nagy bölcseket, hogy jaj, teológiát végeztem, igen, és akkor mutasd már, mit tudsz, és nem is tudja a Szentírás, mert egyszerűen a Szentírásban az van írva, hogy az emberek hozzátesznek és kitalálnak a maguk meséliket, és nem megaláznak tudom ezeket a dolgokat, mert én csak beháborodok, hogy látod Jézus, én rengeteget, én rá vagyok szorulva az Úr Jézus, én belebeszélek még minden. És ha nem lenne Jézus, akkor már lehet, hogy én is látosítanak, hogy már annyi embert elvernék, hogy volt. De most nem azért, de szóval, hogy tényleg is úgy kufarban, nem magunk, hogy összegyűlés.
Azért a teológusok se verekedősek.
Én is elvégezhettem ez egy teológiát, sőt egyetemet is, hogyha olyan hátteret kapok, hogy mit tudom, hogy minden ilyen szülőtől származok, meg hogy milyen hátteren, de még ilyen gondolom sem volt, meg felnőtt koromban sem, majdnem még most sincs. Szóval egyszerűen nem is hiszik el rólam, hogy jaj, nem volna is. Ja, és akkor, tehát olyan nagyon megvetik ám, és keresztények vetik meg egymást. Ez a szomorú is. Azért jó ezek a közösségek, azért vagyok itt köztetek is, mert azt mondják, hogy jaj, a szekta. Hát igen, a szektát, pont ott van Jézus, ott nyilatkozik ki, mert ők ismerik a Szentírást. Igen. És azok, akik a nagy tömegben nem voltak nevet, jó, én is járok, ugye? Akkor nem tudják a Bibliát. Egyszerűen nem ismerik, és akkor mondasz neki valamit, és akkor ki van akarva, hogy jó, hogy már te tanítsál minket, jó. És akkor az alázat
minket.
És egy szektárs jobban megmondik oda, hogy belemondok a zsebembe, azt adok már neked egy jelvényre, vagy megkérdezem, hogy ettél valamit, amit az ember az irgalmaság cselekedett. Nem kell ez nagy teológiai tudás, hogy jaj, most az irgalmas én mi a szeretet. Hát adott az Isten 60-70-80 évet, hogy ezt gyakoroljuk, meg rádöbbenjünk, meg megtörtek, mert már Jézus a megtört látszálat nem törj el. Tehát erre kellene hogy vigyázz a keresztényeket, meg magunk is mondjuk persze, hogy nagyon vigyázzunk, olyan emberek találkozunk, hogy az legyen most el minden, nem kell személyválogatást csinálni. Sőt, nem az igazak értőt, hanem a bűnösségét. Ha látsz, hogy megvan tőle, ne adjunk még neki, még nagy fülestre szóval is, hogy még jobban omoljon össze, azt még fölállni se tudjon az idősérelmet. Szóval értitek, amit mondok? Én ezt kapom már hetedik eszembe, nem segítenének a nagy vallásos keresztény társadalmi mutatában, hát még jobban benne, most már még fizikálisan is ügyne. Én azért megmondtam el a családom, hogy nősek, azt itt a pont a katolikusok között van, és akkor mondják, hogy hagyj rá, mert sziópata vagyok, nem sziópata, hanem gonosz. És akkor két méter magas, meg nagy dromedár nő létére. Ilyeneket csinál, már harmadszor benne.
Tehát oda nem menni. Tehát Jézus azt mondta, hogy gyere le.
Éppen, ha nem vagy igaz, szeretettel, nem
megsértem. Szeretnék egy kicsit visszautalni Pintér Béla életére, amit ugye hallottunk, hogy csak Jézus, csak ő. És most, amikor majd imádkozunk, végül is minden beszélgetésünk meg, amit az igével találkoztunk, ebbe csúcsosodjék ki, ebben foglaljuk össze, hogy csak Jézus. Balázs, akkor átadom vissza a szót, hogy hogyan folytassuk.
Úgy tudom, hogy ilyenkor a végén imádkozni szoktunk, ugye? Mint ahogy rettentő bölcsességgel megállapítottam Botont felvezető szavai után. És viszont én azt szeretném akkor kérni és kérdezni, hogy ugye itt egy kicsit ez a közbenjáró imádság jelleg is van a végén, hogy mi olyan dolog van, ami a szívetekben van, amiért szeretnétek, hogy közösen imádkozzunk, Isten elé vigyük.